Európai Uniós támogatásokról beszélgetünk, és eljutottunk odáig, ugye, hogy a gazdag Európai Uniós országoknak miért éri meg befizetni ezt a GNI 1%-át, lényegében, hogy finanszírozzák vele a feltörekvő Európai Uniós országokat, a szegényebb országokat, és hát így szemet hújnak egy csomó minden fölött, ami visszásságot lehetett látni itt az elmúlt időszakban. Te említetted a mezőgazdasági területeket Görögországban, nekem azt hiszem Szardíniában volt ez a Szardínia és a tehenek példája, amikor kiderült, hogy annyi tehén nem is lehetne, amennyi után támogatást vettek fel, mert akkor lényegében minden négyzetméteren lenne egy tehén. Tehát voltak ilyen visszásságok még fejlettebb területeken is az Európai Unióban, agrártámogatások kapcsán. És most ugye ott tartunk, hogy Magyarországnak ez egy kardinálisan fontos dolog, hogy megjöjjenek ezek a pénzek. Na most...
Bocsánat, hagyj szakítsalak félbe, és még egy komplikáció van a dologban, hogyha már ugye ez az egész műsor lassan tehenekről kezd el szólni, hogy hát ugye az sem mindegy, hogy ki mit jelent le. Mert ugye azt mondtad, hogy fejlettebb térség, de hát ugye mondjuk vannak ilyen adatok, hogy hol mekkora a korrupció mértéke az uniós pénzek felhasználásában, akkor néha kijön, hogy hát mondjuk a derék hollandok lejelentik, hogy hát mit tudom én, mekkora csalások vannak, mert a holland tehenészetek csaltak nagy pénzeket. Mit tudom én, most tényleg senkit nem akarok kipécézni, de mondjuk egy kelet-európai vagy egy dél-európai országban meg úgy tűnik, hogy hát nincsenek nagy csalások, mert ott mondjuk csak nagyon kicsi az arány. De hát ugye kiderül a végén, hogy egyszerűen csak az van, hogy bizonyos országokban nagyobb arányban felderítik ezeket az eseményeket, lejelentik, máshol meg nem annyira figyelnek erre, csak a végén ezek a statisztikák, hogy hol mekkora a korrupció mértéke, ez egyébként teljesen megbízhatatlan, mert ez a reportingtól is függ, hogy egyszerűen mit hajlandók felderíteni és lejelenteni a bizottság felé, és mondjuk Hollandia volt erre egyébként egy nagyon jó példa, hogy nagyon sokszor olyan rossz adataik voltak, meglepő volt, hogy mennyi csalás van Hollandiában, és egyszerűen annyi volt a megfejtés, hogy a hollandok tisztességesen felderítették ezeket a korrupciós ügyeket.
Igen, teljesen jó, amit mondasz, és hogy tud torzítani egy statisztika pont egy ilyen hozzáállás miatt. Na viszont az a kérdés, hogy mi lesz Magyarországgal, mert azt lehetett látni, vagy hallani az előző blokkokból is, hogy ez tényleg egy baromi fontos pénzforrása az országnak. Nyilván ez a politika hozzáállásán is látszik, bár az utóbbi időben minthogyha megtalálnák, vagy megpróbálnák megkeresni azokat a csatornákat, ahonnan ezt pótolni lehet. És amikor én azt olvasom, meg azt hallom, hogy stratégiai függetlenségre kell törekedni, és akkor az energiaellátásra gondolnak, hát én mindig a sorok mögé azt látom, hogy a pénzellátásban is arra kell törekedni.
Ezt Nagy Márton mondta is egyébként, tehát explicite kimondta Nagy Márton gazdasági miniszter, hogy hát ők megtalálják az alternatíváját a pénzeknek. Hát szerintem én egyelőre nem látom, hogy olyan nagyon megtalálnák-e. Mondok néhány számot, hogy mekkora jelentőségű tétel ez a magyar gazdaság szempontjából, hogyha így kisimítjuk hosszú távú átlagra, tehát ugye minden évben egy változó azért igazából, hogy néha több jön, néha kevesebb jön, de hogyha ezeket a kiátlagoljuk, kisimítjuk hosszú évekre, akkor egy átlagos évben korábban olyan 2,5%-a jött a GDP-nek, ma meg, ugye most már a COVID után van ez a helyreállítási alap, most már 3,5%-a jönne nagyjából a GDP-nek évente, ami elég jelentős, de ráadásul ugye nem is mindig ugyanannyi jön, tehát Magyarországon az volt a sztori, ugye 2004-ben léptünk be, onnantól jöttek jelentős pénzek, 2010-ig a szocialista szabaddemokrata kormányzat nem igazán tudta felhasználni. Tehát ott volt egy ilyen bénáskodás a pénzekkel, és akkor rámaradt a 2010 utáni Fidesz kormányra egy csomó pénz ebből az előző periódusból. Tehát 2010 után egyrészt azért is több pénz volt, mert rájuk maradtak pénzek, meg utána azt csinálták, hogy ott meg előre hoztak pénzeket egy későbbi ciklusról. Tehát voltak olyan évek Magyarországon, amikor éves szinten a GDP 5-6-7%-a érkezett be, és ezt nagyon fontos hozzátenni, hogy ezek vissza nem térítendő támogatások. Tehát ugye az előbb mondtam a szünet előtt, hogy hát ugye egy nyugat-európai gazdagabb nettó befizető ország befizeti a GDP-je 1%-át, de ebből a pénzből egy szegény fejlesztendő felzárkózó országban simán lehet, hogy egy éves szinten akár egy 6-7%-os GDP arányos nem visszatérítendő beáramlás is van. apró zárójel, most már egyébként a nyugaton dolgozó magyaroknak a hazautalása is meglehetősen jelentős tétel, tehát a Világbanknak van olyan számítás, ami már 3%-ára a GDP-nek becsüli azt, amit a nyugaton dolgozó magyarok hazautalnak a rokonaiknak, meg hazahoznak, házat vesznek belőle, befektetik, stb. Stb. Úgyhogy ezeket a dolgokat, hogyha itt mind összeadjuk, akkor a magyar gazdaságban teljesen simán mondjuk a GDP 10%-a éves szinten beáramlik.
Ismét ugye Brüsszelben van Navracsis Tibor, és a forinton is látszott egyébként, hogy az, amit mond, amit nyilatkozik, az mennyire erősíti vagy gyengíti a hazai fizetőeszköz, tehát a piacon közvetlen hatása van ennek az egésznek. Viszont elképesztő érdekes az, hogy vajon az Európai Unió mennyire nézi jó szemmel azt a fajta távolodást az Európai Uniós eszméktől, és hogy is mondjam, tehát politikától, amit a magyar politika csinál, és a közeledést az orosz, illetve a kínai irányba. Egész egyszerűen ugye felmerül ez az úgynevezett négysebességes Európai Unió kérdése, amit most már egy ideje beszélgetnek, amely alapján mondjuk Magyarország kvázi így kisodródna szépen az uniónak a szélére, így tagország lenne, de csak bizonyos jogai lennének, és stb. Szóval az a helyzet, hogy nagyon veszélyes ez a játék, és én nem látom azt, hogy ezzel a fajta politikai zsonglőrködéssel ki lehet kényszeríteni az Európai Unióból, hogy elkezdje mégiscsak folyatni be a pénzt Magyarországra.
Én azért gondolom azt, hogy meg fogjuk kapni, mert ugye arról most elég sok cikk született itt a sajtóban, hogy ugye Magyarország tulajdonképpen, hát ne köntörfalazzunk, kizsarolja ezeket a pénzeket, tehát ugye az történik, hogy befenyegetett a magyar kormány azzal, hogy nem támogatja az ukránoknak a közös Európai Uniós támogatást, hogy hitelt vegyen fel az Unió, és ebből finanszírozza Ukrajnának a különböző költségeit, és hogy ezzel a vétóval tulajdonképpen ennek a felpuhítására az Unió elvileg odaadja a pénzeket. Ezt jelent meg a sajtóban, én nem tudok itt semmi különlegeset ebből a szempontból, de hogy sokan azt írták, hogy ez az, ami miatt mégis odaadják a pénzeket Magyarországra.
Én ezt azért nem hiszem el, mert hogyha ez így lenne, akkor egy olyan precedens teremtene, ez a túszokkal nem tárgyalunk jellegű, vagy túszejtőkkel nem tárgyalunk jellegű történet, tehát a játékelméletben ez így nem állja meg a helyét. Innentől kezdve bármit megint ki lehet zsarolni ugyanezzel a politikai táncolással, hogy Orbán Viktor miniszterelnök elmegy Pekingbe az út és fórum, vagy mi ez az út és övezet fórumra, és találkozik Vladimir Putyinnal, fotózkodik vele, nem mondja ki azt a szót, hogy háború, hanem különleges katonai hadműveletnek nevezi. Tehát egy Európai Uniós és NATO tagország miniszterelnökéről van szó, aki kezet fog egy olyan emberrel, akit a hágai nemzetközi bíróság háborús bűnökkel gyanúsít. Szóval ez egy elképesztő történet, és én szerintem ezzel, hogyha ezzel ki sikerül zsarolni, és azzal, hogy nem szavazunk svéd csatlakozást, nem szavazunk ukrán támogatást, akkor innentől kezdve nincs értelme ennek az egész viszont elosztási rendszernek. Ezért mondtam azt, hogy a négysebességes Európa terve nem véletlenül merült fel, ahol kisodródik Magyarország egy ilyen harmadik rangú országnak, akinek bizonyos jogai vannak, kvázi egy ilyen huxitot hajt végre, de mégsem, mert uniós tagország marad, de csak bizonyos feltételekkel.
Ebben sok minden van, amit mondasz, de ugye egyrészt azért ez a soksebességes Európa terve, ez azért évtizedek óta újra és újra visszatér, ezt formalizálni sose formalizálták aztán, miközben egyébként meg de facto azért van soksebességű Európa, hiszen ugye vannak, akik Schengen tagállamok, vannak, akik nem, vannak, akik eurózóna tagállamok, vannak, akik nem, tehát azért már de facto van egy soksebesség, meg hát ugye tulajdonképpen Magyarország most is periférián van, tehát hogy az már nem egy fenyegetettség, hogy Magyarország perifériára kerül, hanem nekem az a tapasztalatom, amikor Brüsszelben vagyok, hogy mindig úgy kezelnek minket, hogy föl vagyunk rakva egy ilyen polcra. Tehát van ez a Magyarország probléma, amivel hát kezelni nem tudják, megváltoztatni nem tudják, kidobni nem tudják az országot az Unióból, ezért úgy félre van téve, mert nincs időnk rá. Tehát annyi ügy van, előre kell haladni, itt van Ukrajna, klímaváltozás, pénzügyi kérdések, stb. Kell előre haladni. Hát ezt Magyarország problémát meg egy kicsit így jegelték, de hát Magyarország teljesen periférián van ebből a szempontból. És azért ez a lókereskedelem, ezért ez jellemző az EU-ra. Tehát ez a, ha te adsz nekem valamit, akkor én valami teljesen össze nem függő dologban adok valami mást, vagy még akár az is egyébként, hogy befenyegetlek, hogyha te abban a dologban, ami nekem fontos, nem engedsz, akkor én valami teljesen össze nem függő dologban, ami viszont neked fontos, akkor ott én nem engedek. Tehát ez a típusú lókereskedelem, ez egyáltalán nem idegen az unió belső kultúrájából. Az más kérdés, hogy hát ezt mondjuk Orbán Viktor nem tudok kártyázni, nem tudok egy igazán jó kártyás kifejezést, de hát ugye néha 21-re lapot húz, vagy valami ilyesmit lehetne mondani, tehát hogy ezt ő nagyba játssza ezt a játékot, azért ilyen élesen nem szokták ezt a játékot játszani, de nem idegen, én azt mondanám az unió belső kultúrájától, tehát én nem lennék meglepődve, hogyha az unió engedne ezen a ponton.
19-re lapot húz, a 21-re az már...
Na tessék, ez is mutatja, hogy nem tudok kártyázni. Orbán Viktor egyébként néha 21-re is lapot húz, úgyhogy lehet, hogy nem is mondtam hülyeséget.
Igen, lehet egyébként, én is ezen gondolkodtam. Szóval az a helyzet, hogy ez a négysebességes EU, ez most újra felmelegedett, ez néhány hete álltak elő, ugye német és francia különböző szakemberek, politikusok ezzel a javaslattal, hogy négysebességes legyen az EU, és ugye a belső kör lenne az eurozóna tagállamok, aztán a második körben, vagy második szinten azok az EU tagok, akik nincsenek benne a közös valutában, de a közös forrásokból kapnak, részt vesznek a döntéshozatalban, megfelelnek a jogállamisági feltételeknek, transzparensek, és akkor lennének a harmadik szinten azok a társult tagok, akik kizárólag a közös piacban vesznek részt, és a negyedik szint pedig lenne a csatlakozástól távolabb lévő országok, akik az európai politikai közösség részei, de csak néha, csak ilyen formalizált megállapodások, meg együttműködések vannak, és ugye mi lenne, mi ebben a harmadik szintben lennénk, ami egyébként elvileg még meg is felelne ez a csendes kisodródás mind a két fél számára, mert ugye nem lépnénk ki az EU-ból, ami óriási kockázat lenne, hiszen a közös piachoz így hozzáférünk, hogyha nem lépünk ki. Viszont nem kapnánk meg ugye az EU-s pénzeket, viszont nem is szólnánk bele érdemileg a közös ügyekbe, és akkor így ellene intézve minden.
Ez igaz, csak ugye ez azért nem működik, mert szóval Magyarország szempontjából azért nem működik, mert Orbán Viktor világpolitikai státuszának az az alapképlete, hogy ő egy uniós miniszterelnök. Tehát neki azért van jelentősége, amikor elmegy Pekingbe, meg amikor elmegy Moszkvába, amikor elmegy ugye a Bolsonaro beiktatására, meg ide-oda, hogy ő egy uniós miniszterelnökként van ott. Tehát neki kell az, hogy neki vétójoga van az Európai Unióban, és bizonyos értelemben képviseli, akár tetszik, akár nem a többieknek, de képviseli ezt a közösséget. Tehát tulajdonképpen legitimitást nyújt ezzel a dolgoknak. Ez kell ehhez a képlethez. Tehát Orbán Viktor, hogyhanak szüksége van erre a részére az ő státuszának. Ha Magyarország kisodródna az Unióból, vagy kilépne, vagy kidobnák, vagy ilyesmi, akkor ilyen Észak-Macedónia szintű országá válnánk. Kit érdekel, hogy Észak-Macedónia minisztere elmegye Pekingbe, vagy bárhova, senki. Azt se tudjuk, ki az. Orbán Viktornak azért van státusza, mert ő uniós ember. A másik oldalról viszont ugye nem nagyon tudják megváltoztatni a szavazati procedúrákat. Tehát túl sok minden van, ahol vétójoga van egyetlen tagállamnak. Sajnos úgy alakult ki az évtizedek során az Európai Unió, hogy soha nem mertek igazából, pár dologban van többségi döntéshozatal, de nagyon kardinális kérdésekben de facto vétójoga van. Most nem megyek bele, mert ezt így egyetemen tanítjuk fél éven keresztül ezeket a különböző ilyen döntéshozatali mechanizmusokat az Európai Unióban, de a lényeg az, hogy nem nagyon van olyan döntéshozatali eljárás, ahol az Európai Tanácsnak ne lenne vétó státusza, és a vétó, az Európai Tanács vétóján belül pedig az egyes tagállamoknak. Tehát Magyarország, tehát ahhoz, hogy ezt megváltoztassuk, ahhoz megint csak kellene minden tagállamnak a hozzájárulása. Tehát Magyarország meg tudja vétózni azt, hogy ne tudjon vétózni egy későbbi megváltoztatott rendszerben, ezért igazából nem tudja az Unió kikerülni sajnos azt, hogy egyetlen ország, és ez nem csak Magyarország esetében van így, hanem bármely ország esetében, nem is nagyon akarja, mert ugye akkor meg az történne, ezt régóta mondogatják, hogy akkor az történne, hogy elkezdenék a tagállamok torkán lenyomni azokat a dolgokat, amiket nem szeretnek. És akkor ugye elidegenítenék ezeket az országokat. Tehát az emögött az ideológia, hogy legyünk konszenzusosak, ugye arra nem gondoltak, hogy lesz egy olyan tagállam, mint Magyarország, ami egy ilyen teljes randalírozásban van, hanem azt gondolták, hogy még mindig jobb, hogyha lassan haladunk, de legalább jönnek velünk mindannyian, mert ha elkezdenénk egyetlen tagállamnak lenyomni a torkán dolgokat, amiket ők nem akarnak, akkor elveszítjük őket. Akkor ők utálni fogják az európai integrációt, elveszítik a támogatásukat, és aztán ez megtörténik egyel kettővel, és felrobban az unió. Tehát ezért mindig ez az ilyen szuper konszenzualitás, mindig mindenkit inkább meggyőzünk, és reménykedünk abban, hogy belátják, hogy ez így jobb. Nem nagyon van ez az ilyen ráerőltetünk egy tagállamra dolog. Ritka. Szemben azzal, amit a magyar kormány kommunikál, tehát a magyar kormány folyton azt kommunikálja, hogy itt mindig ránk van erőltetve dolog, de tökre nem jellemző az unió működésére.
Ki fog derülni nagyon hamar, mert ha bejelentés lesz, akkor az hamar fog érkezni. Még az is lehet, hogy amikor adásba kerül ez, akkor már többet tudunk, a felvétel ideje az szerda este.
És elméletileg csütörtökön kiderül. Hát lehet, hogy mire ez a beszélgetés adásba kerül, a hallgatók már tudni fogják, hogy a te optimizmusod, vagy az én pessimizmusom, vagy fordítva, hogy melyik a reális.
Hát attól függ, hogy milyen szempontból. Nekem pessimizmusom abból a szempontból van, hogy nem kapjuk meg a pénzeket, ami viszont optimizmus abból a szempontból, hogy mégiscsak van valami Európai Uniós összetartás, meg erő, mert azért jó lenne, hogyha ezt demonstrálnák, Magyarország számára meg természetesen rossz.
Ja, szóval, hogy melyikünknek a megítélése van közelebb a reálishoz, ez lehet, hogy ki fog derülni, mire adásba megy ez az adás, ez izgalmas így. Legalább van egy kis tétje.
Ez is izgalmas, de egyébként pedig a három blokkon keresztül arról beszélgettünk, hogy miért fontosak az Európai Uniós pénzek, mit valósítottak meg belőle a különböző újonnan csatlakozott tagállamok, és elsőként Magyarország. Erről beszélgettünk most, hogyha meg szeretnétek hallgatni az adást, akkor keressétek a Pogi Podcast oldalát a Facebookon, vagy a Spotify-on, és az ismétlés után, ami csütörtökön van itt a rádióban, felkerül oda ez a podcast is. Köszönöm szépen a beszélgetést!
Köszönöm szépen én is! Sziasztok!